Dancs Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője van a telefonnál, azért a telefonnál, mert a koronavírus járvány miatt az Inforádióban is a feltétlenül szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát, de a beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Az Európai Bizottság alelnöke a cseh közszolgálati tévében azt mondta, hogy Magyarország az új koronavírus járvány elleni védekezés során eddig nem fogadott el olyan törvényt, amely ellenkezne az Európai Uniós joggal. Ezzel ennek a vitának vége van?
Hát egyrészt visszafogott örömömet hadd fejezzem ki a tekintetben, hogy végre van egy olyan európai politikus, aki egy alig 2,5 oldalas törvényt elolvasott. Azért ez nagy dolog, mert szerte Európában, még Európa határain túl a legkülönbözőbb rendű rangú politikusok, még több újságíró, riporter, szerkesztő annélkül beszélt orbitális butaságokat, hazugságokat, csúsztatásokat és rágalmakat megfogalmazva az úgynevezett felhatalmazási törvényről, hogy teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt a nyúlfalknyosszúságú és nem bonyolult jogi nyelven megfogalmazott törvényt, jogszabályt nem olvasták. Jurova asszony ezt elolvasta, és mivel elolvasta, látta, hogy mindenben megfelel a magyar alkotmányos szabályoknak, mindenben megfelel a jogállamiság elveinek, és mindenben megfelel az összes írott európai szabálynak is íratlan a jogállamiság érvényesülését érintő európai megközelítésnek. Hogy vége lenne ezen kijelentés kapcsán ennek a vitának, 30 évnyi képviselői munka után már elvesztettem azt a mai vitásomat, hogy azt gondolnám, hogy azért, mert valaki az igazságot, tehát a valóságnak megfelelő állítást egy ügyben megfogalmazta, onnantól kezdve a hazugságokat megfogalmazók azok leszoknának arról, hogy a maguk hazugságait tovább szajkózzák, tehát azt gondolom, hogy a vita, ezt annak nem nevezném, ez a rágalom hadjárat, a magunk mögött hagyott évekből jól ismert rágalom hadjárat, ez tovább fog folytatódni, és a leghajmeresztőbb, a hajmeresztőségben egymásra licitáló szövegek fognak még megjelenni.
Látszik-e már most, hogy a következő költségvetési ciklusnak a prioritásai azok mik lesznek, vagy nem?
Nagyon fontos kérdés. A hírek szerint erről a héten esedékes európai csúcsértekezleten, amit az Inforádió működéséhez hasonlóan ugyancsak videokonferencia logikájában fognak az európai állam és kormányfők megtartani, már szó is lesz. Ugye közismert tény, 2021. januárjától indul az új keretköltségvetési időszak, míg a koronavírus járvány előtti hónapokban, de hát az előkészítési időszakát nézzük, akkor a megelőző két évben nem sikerült egyetértésre jutni az Európai Unió 2021-től esedékes 7 éves keretköltségvetését illetően. Nagyon távol is álltak az álláspontok, a zsugori négyek, akik a Egyesült Királyság, tehát Nagy-Britannia kilépése miatti esetleges költségvetési főösszeg csökkenéstől is nagyobb megszorítást akartak, illetve a kohézió barátai, most már az ambíciózus Európa, egy nagyhívő európai fejlesztés barátaiként magukat azonosító 16 ország, köztük Magyarország, pedig azt mondta, hogy az unió előtt álló feladatok, a hagyományos sikeres fejlesztési politikák folytatása, agrártámogatási rendszer, regionális fejlesztés, az új kihívások, mint a klímaváltozással kapcsolatos fejlesztési források biztosítása, ez még nagyobb költségvetést igényel, mint sem, ami korábban volt. Tehát nagyon távoliak voltak az álláspontok. Azt gondolom, hogy minden korábbi vita végére pontot tett a koronavírus járvány. Az előttünk álló 7 év Európai Uniós keretköltségvetésének egy teljesen új logika mentén kell elindulnia. Abból a tényből kell kiindulni, hogy még a legoptimistább jóslatok is jelentős gazdasági visszaesést prognosztizálnak az európai gazdaságot illetően. Ez persze különböző mértékű 27 országban, de összességében komoly visszaesést. Vannak olyan, talán nem is pesszimisztikus, inkább realisztikus megközelítések, amelyek azt mondják, hogy a magunk mögött hagyott egy másfél évszázad egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb gazdasági válság időszaka következik. Ebben a helyzetben az európai gazdaság újraindítására, az európai gazdaság teljesítőképességének újraépítésére van szükség, ez pedig egy logikájában, nagyságrendjében, erejét tekintve sokkal jelentősebb Európai Uniós keretköltségvetést igényel. Tehát a számok nyelvére lefordítva, ugyebár, hogy egyes országoknak a bruttó hazai termékük, a gazdasági teljesítő képességükhez képest ennek az 1%-át, vagy 1,07%-át, vagy 1,16%-át kellene befizetni az unió költségvetésébe. Szerintem ezek a kalkulációk, ezek a múlt ködébe kell, hogy vesztenek. Itt 10% pontokkal könnyen lehet, hogy akár 0,5%-kal, tehát akár a 1,5%-ot is elérő nagyságrendű tagállami befizetésekre, így nagyságrendekkel erősebb, nagyobb gazdaság élénkítő és újraépítő hatással bíró uniós költségvetésre lesz szükség. Megnézzük most, hogy képes lesz-e a bátor politikai döntésre a 27 tagország a tanácsban, illetve a megfelelő javaslat megfogalmazására a bizottság, majd mindennek a támogatására a parlament.
Át fog-e vajon alakulni az Európai Parlament, az Európai Bizottság meg a tanács viszonya a járvány után, mert ezek az intézmények más-más hőfokon látszottak működni az elmúlt időszakban?
Ugye az Európai Unió intézményei arra a közös elhatározásra jutottak, ebben egyetértett a bizottság, az új bizottság, már régebbi is egyébként támogatta ezt az elgondolást, de a von der Leyen asszony vezette új Európai Bizottság, a tanács, illetve a parlament, hogy induljon el idén május 9-én, de ugyebár Schumann nyilatkozat évfordulójához igazítva egy olyan két éves konzultáció, eszmecsere, amely az Európa Jövője konferencia nevet viseli, ahol az Európa előtt álló kihívások kérdéseivel, az unió működésének a problémáival, gyengeségeivel lehet foglalkozni, és egy olyan tanácskozás sorozat, amiben az uniós intézmények, a tagállami intézmények, természetesen az Európai Unió polgárai is részt vehetnek, és ebből kisülhet valami, ami választ jelenthet az Európai Unió, megítélésem szerint egyébként rendkívül súlyos és mély problémáira. Na most azt gondolom, hogy persze majd, hogy mikor és hogyan indul el itt a új koronavírus járvány napjaiban ez a tanácskozás sorozat, erről nyilvánvalóan itt a május elejéig tartó időszakban dönteni kell. De valójában az Európa jövőjét érintő jó néhány alapvető kérdésre az új koronavírus járvány eddig magunk mögött hagyott hetei, másfél-két hónapja választ adott. Persze azért óvatosan vonjuk le a végkövetkeztetéseket, de azért a válaszok körvonalai azok már jól látszanak. Az Európai Unió jelenlegi intézményrendszere az a válság állapotában, amely egy válság közeli állapotban van. Szóval olyan nincsen, hogy az Európai Unió egyik alapító országa, Olaszország, ilyen súlyos bajban legyen. Egy olyan ország, amelyik a britek távozása után az Európai Unió második legerősebb gazdasága. Tehát még, hogy mondjam, a szíve csücske kell, hogy legyen mindenkinek ebben az együttműködésben, és ez az ország, ez azt kell, hogy megtapasztalja, hogy az Unió tokkavonóval cserbe hagyja őt. Ott hagyja abban a súlyos bajban, amikor heteken keresztül naponta ezres nagyságrendben halnak meg a járvány szövődményeiben olasz emberek. Ebben a helyzetben sem pénzügyi segítséget, sem jogi segítséget, sem logisztikai segítséget, sem védőfelszerelésekben, masszokban, lélegeztetőgépekben testetöltő segítséget nem kap. És lehet szólni, hogy én nem vagyok szerelmese a kínai politikának, ez fényévi távolságra áll tőlem, de ahonnan kézzelfogható segítséget kapott ebben a helyzetben Olaszország, az bizony Kína volt. És albán orvosok mentek el önkéntesen segíteni Olaszországba, és Európai Uniós tagországból csak a súlyos olasz járványhelyzet 6.-7. hetében érkezett segítség Romániából, a román orvosok, tisztelet a román orvosoknak, de egyetlen egy más Európai Uniós tagország orvosaitól ilyen segítséget nem kapott Olaszország. Tehát azt tudom mondani, hogy ez több mint súlyos probléma, ez egy válság vagy válság közeli helyzet. És ebben a helyzetben, egy ilyen katasztrófa helyzetben, amikor minden szervezetrendszernek az erőssége még világosabban megmutatkozik, és a kicsi, nagy, súlyos vagy rendkívül komoly gyengesége is letagadhatatlaná válik, ebben a helyzetben világossá vált, hogy az Európai Unió jelenlegi működési formájában, hát finoman fogalmazva is, fényévnyi távolságban van a minimálisan elvárhatótól, ahonnan a bajban lévő európai polgárok segítséget remélhettek, akik segíteni tudtak a járvány elleni küzdelemben, akik ezt a munkát el tudták végezni, azok a tagállamok voltak. A tagállamok kormányai, a tagállamok tartományi, tagállami hatóságai, szövetségi államok esetében önkormányzati vezetői, járási vezetői, a tagállamok egészségügyi rendszere, nem közös uniós egészségügyi rendszer, a tagállamok katonai és rendőri szervezetei, nincs uniós hadsereg és nincs uniós rendőrség. Tehát azt tudom mondani, hogy én úgy látom, hogy ez a minden túlzás nélkül fehér, fekete, világosságú, élességű, erősségű kép, ez könnyen lehet, hogy egy újabb súlyos ideológiai vitához fog vezetni, mert az Európai Uniót jelenlegi formájában imádó, az európai együttműködésnek ez a működésképtelen irányban való továbbhaladását, kimondatlan az Európai Egyesült Államokat vízionáló szereplők még haragosabban fogják támadni azokat, akiknek az álláspontját, az erős nemzetállamokra épülő európai együttműködésnek a programját, a koronavírus hétköznapjai, a tények, az emberek százmilliói által megtapasztalt valóság is immár megtámogatja.
Mit gondol arról, hogy a belső és a külső határvédelemre, az utasforgalomra milyen hatással lesznek az eddigi tapasztalatok?
Hát szerintem van még két következménye, amivel kapcsolatban megint azt mondom, hogy a végső következtetések levonásával legyünk óvatosak, de hát ne is dugjunk homokba fejünket, mert azért már nem két perce vagy két órája tart ez a világjárvány. Az egyik az az, hogy a nemzetállamok fölött működő, a nemzetállamokat és azok intézményeit lebontó, gyengíteni akaró nyílt társadalom koncepció, az működésképtelennek bizonyult ebben a helyzetben. Ebből a koncepcióból semmifajta gyakorlati lépés a koronavírus járvány elleni védekezést illetően nem fakad. A hatékonyan működő, jól szervezett nemzetállamok eredményes lépései, vagy az eredmények kecsegtető lépései, na ez az út, ami esélyt teremt arra, hogy le tudjuk győzni ezt a szörnyű és láthatatlan ellenfelet, amit új koronavírusnak és a koronavírus okozta járványnak. A másik, hogy azért a féktelen, túlhajtott, túltolt globalizáció bizonyos letagadhatatlan negatív következményeivel immár mindenkinek szembe kell nézni. Azoknak is, akik még mindig tovább akarták tolni a globalizációt, akiknek a globalizáció jelenlegi mértéke, szintje, mélysége is még mindig kevés volt. Tehát az a helyzet, hogy természetesen arról szó sem lehet józan gondolkodó, neki eszébe se jut, hogy mindenki zárkózzon be, aztán a koronavírus járvány elmúltával is a lakásába, az utcájába, a megyéjébe, a járásába, a tagállamába, az országába, a kontinensére. De hát a koronavírus járvány világjárványá a globalizáció körülményei között tudott válni. És ezekkel a hatásokkal bizony, hát hogy mondjam, szembe kell néznünk. Tehát nem azért teszek említést erről a kérdésről, hogy aztán majd ízetlenkedni lehessen ezzel magukat baloldalnak vagy liberálisnak gondolt politikusoknak, de hogyha valami világossá tette, hogy egyszer és mindenkorra le kell számolni azzal az elgondolással, hogy a tömeges bevándorlás, a tömeges migráció az elkerülhetetlen, sőt előnyös következménye a globalizációnak, hogy ezt a hatást, a tömeges migrációt azt támogatni kell, Most a koronavírus járvány az világosá tette, hogy egyszer is mindenkorra ennek megállt kell parancsolni. Ennek a jelenségnek, a tömeges migrációnak immár nem csak biztonságpolitikai, nem csak szociális, társadalmi, kulturális következménye, hanem közegészségügyi veszélyei is vannak, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát azt gondolom, hogy a határvédelem, az erős és hatékony határvédelem, Európai Unió esetében a külső határok kőkemény megvédése, az még fontosabbá vált a koronavírus járvány hatásait megismerve.
Honnan fogjuk tudni, hogy mi a kívánatos és pénzt hozó turisztikai forgalom, és mi a migráció? Ezt a koronavírust legjobb ismereteink szerint nem migránsoktól kaptuk.
Teljesen nyilvánvaló, hogy ha fogalmazzak inkább másképpen önmagam szavába vágva. Jussunk el végre oda, hogy a most önáltal megfogalmazott kérdés az polgárjogot nyerjen a közbeszédben a politikai eszmecserék kapcsán. Tehát ne azzal a helyzettel szembesüljünk majd a koronavírus járvány remélt, mi hamarabbi elmúlását, befejeződését követően, hogy ezek a mindenfajta korlátlan globalizmus hívei, nyílt társadalom szektás követői, azok azt jelentsék, hogy most már minden visszatért ugyanabba a kerékvágásba, mint amilyenben a világjárvány előtt volt, és ilyen kérdéseket nem is lehet feltenni, mert ezeknek a kérdéseknek a feltételével például kell-e bármifajta értelmes korlátozó szabály a világgazdaság globális kapcsolat rendszerében, a turizmus kérdéseit illetően, akik ezeket a kérdéseket fölteszik, azok, én nem tudom, milyen gondolatbűnt követnek el, amit adott esetben adminisztratív eszközökkel is üldözni kell. Én egészen biztos vagyok abban, hogy az Európai Uniónak abban az irányban kell a válaszokat keresni, hogy hogyan tudja minél több tagállam, például egy válsághelyzetben a szükséges, a számára a válsághelyzet leküzdésére lehetőséget teremtő önellátását biztosítani, nem az együttműködés rovására, de látjuk, hogyha lefagy a világ, akkor az édes mindegy, hogy mondjuk egy A Európai Uniós tagország valamilyen egy járvány elleni védekezés szempontjából nagyon fontos eszköz beszerzésében egy tőle 1000 kilométernyire levő B Európai Uniós ország gazdasági teljesítményéhez van kötve, mert hogyha nem lehet kapcsolatot teremteni, hogyha nehézségekbe ütközik a gazdasági életnek a működése, akkor ha nem áll valaki a saját lábán, az súlyos kiszolgáltatottságot jelent. Ez az egész Európai Unióra is igaz. Azért az képtelen, hogy egy ázsiai gazdasági térséggel, az észak-amerikai gazdasági térséggel versenyre kelni akaró gazdasági térség, az európai gazdasági térség, aminek a magja a szíve közepe az Európai Unió, az a járvány elleni védekezés szempontjából alapvető termékek előállítását tekintve teljes kiszolgáltatottságban van az ázsiai gazdasági térséget illetően. Tudok ennél kevésbé bonyolultan is fogalmazni, maszkokat, az új koronavírus járvánnyal szembeni védekezéshez nélkülözhetetlen teszteket csak Kínából, meg más ázsiai országokból tudott Európa vásárolni, már mint az Európai Unió országai. Nem voltak meg az alapvető alapanyagok, nem voltak meg az alapvető gépek, alig voltak meg az alapvető műszaki feltételek, hogy saját magát tudja segíteni mondjuk egy ilyen járvány hétköznapjaiban maszkok vagy más védőfelszerelések előállítását illetően. Ez teljes kiszolgáltatottság, ez teljes képtelenség, ez az, ami a túltolt globalizmus gazdasági következménye, ahol teljesen természetesnek tűnik, hogy 10 000 kilométernyire lévő termelő üzemből jut el valahova egy termék, vagy adott esetben egy digitális szolgáltatás, aztán amikor baj van, és ez a 10 000 kilométer már térben nem áthidalható, akkor teljesen kiszolgáltatatlan termék, szolgáltatás áru nélkül marad az az adott ország, az adott régió, és teljes mértékben képtelenné válik arra, hogy védekezzen egy olyan súlyos jelenséggel szemben, mint amilyen a
koronavírus járvány. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel a húsba vágó következményekkel szembe kell nézni, és nem lehet nyílt társadalom, meg a korlátlan globalizmus mantráját, szövegét tovább szajkózni, hanem polgári jogot kell, hogy nyerjen, hogy a koronavírus járvány tapasztalataiból milyen következtetéseket kell levonni, és ezek teljesen új következtetések és teljesen új gondolatok lesznek az eddigi, még egyszer mondom, ilyen globalista, meg nyílt társadalmi szószátjárkodáshoz képest.
Előveheti-e az Unió saját digitális képességeinek javítását, mert most az egész világ amerikai szoftvereken és kínai eszközökön él és kommunikál, és ha bármelyiket a kettő közül lekapcsolják, akkor se mi ketten, meg se a családtagjaink nem beszélnek egymással, ha tartjuk a karantént.
Ez olyannyira fontos, hogy szerintem megint azt tudom mondani, adja a teremtő, hogy előbb-utóbb vége legyen ennek a világjárványnak, amennyire lehet, és amilyen módon lehet, térjen vissza a normális kerékvágásba az életünk, és onnantól kezdve immár nem lehet vita tárgya az, hogy messze lemaradva a másik két versenytárshoz, az ázsiai és az észak-amerikai gazdasági régióhoz képest, teljes kiszolgáltatottságban működik az európai digitalizáció, sok tekintetben az európai digitális gazdaság is. Mondjon nekem valaki egy olyan eszközt, egy olyan digitális eszközt, amit most a hétköznapokban a gyermekeink digitális oktatási hétköznapjaiban használunk, és európai termék. Nem a reklám helye, mert a rádiónak csak fizessenek ezek a termékek, de ismert amerikai, meg ázsiai, kínai gyártók okostelefonjait, tabletjeit, laptopjait használjuk, nem európai. Mondjon nekem valaki egy olyan alkalmazást, amit egyébként a digitális kapcsolattartás intenzívé válásával, mert aki életében még egy FaceTime telefonhívást sem követett el, az most már 8-10-15 ember részvételével tud különböző alkalmazások használatával, videótárgyalásokon, vagy ilyen online megbeszéléseken, konferenciákon részt venni a home office, az otthon végzett munka keretében. Hát mondjon nekem valaki egy olyan alkalmazást, amelyik európai fejlesztésű, és nem amerikai, vagy ázsiai. Teljes lemaradásban van a digitalizáció tekintve, lemaradásban is teljes kiszolgáltatottságban van Európa. Ez a helyzet, ez nem maradhat fent. Eszközök, technológia, alkalmazások, programok, digitális termékek kellenek, ami kapcsán mind a lemaradásunk, mind pedig a kiszolgáltatottságunk csökken, illetve megszűnik Ázsiához és Észak-Amerikához képest.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Dacs Tamással, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegációjának vezetőjével beszélgettem telefonon, azért telefonon, mert a koronavírus járvány miatt a szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát. A műsor elkészítésében Németh Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.